19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Hétfőn az ománi Maszkatból is mentesítő járatot indítanak Budapestre, amellyel olyan magyarokat szállítanak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt, ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető megerősítette, hogy úton van a második mentesítő repülőgép a jordániai Ammánból Budapestre, ezúttal 87 emberrel a fedélzetén. Emellett pénteken Egyiptomból, szombaton és vasárnap két-két járattal Szaúd-Arábiából, még hétfőn Ománból fog magyarokat hazaszállítani a honvédség gépe. Szijjártó Péter ugyanakkor rámutatott, hogy a legtöbb magyar, körülbelül 4000 fő az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik, ezért szerződést kötöttek a Fly Dubai-jal, amelynek a keretében a légitársaság repatriáló járatot indít Budapestre Dubajból, hangsúlyozta a miniszter. A Rezsistop kedvezményről már több mint 270 ezeren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is. A kedvezmény a nyilatkozat feldolgozását követő első áramszámlában fog megjelenni, közölte az MVM a Facebook oldalán. A közleményben kiemelték, ha valaki az áramfogyasztására szeretné igényelni a Rezsistop kedvezményt, és még nem nyilatkozott erről online, vagy nincs lehetősége elektronikusan megtenni azt, akkor április 30-áig papír alapon is kitöltheti a napokban postán érkező nyilatkozati űrlapot. Arra is felhívták a figyelmet, hogy csak akkor kell a nyilatkozatot kitölteni, ha mindenképpen áramfogyasztására szeretné kérni a fogyasztó a kedvezményt. A postai nyomtatott nyilatkozati űrlapot két esetben kell figyelmen kívül hagyni, ha a fogyasztó a gázfogyasztására szeretné kérni a kedvezményt, mivel azt automatikusan megkapja, illetve ha már online rögzítette a nyilatkozatát, közölte az MVM. A programról további részletek elérhetők az mvmnext.hu/rezsistop oldalon. Szeptember 1-e óta nem számolható fel kényelmi díj a digitális csatornákon értékesített Stráda használati jogosultságok után. Az elmúlt 6 hónapban a döntésnek köszönhetően több mint 1 milliárd 700 millió forint maradt az autósoknál. Az e-matricák után március közepétől a mobil parkolás következik, az intézkedés még nagyobb megtakarítást hoz. Erre hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Mint írják, az értékesítési főszezonnak számító januárban a megelőző év azonos hónapjához képest 38%-os növekedés volt kimutatható az online tranzakciókban. A 12 hónap alatt megtakarított összeg így akár meg is haladhatja majd az előzetesen kalkulált 2,5 milliárd forintot. A közleményben Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt idézik, aki emlékeztetett, március 16-ától kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobil parkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat. 25 éve működik a Központ Ifjúsági Egyesület, amely indulásakor csak a debreceni fiatalokat kívánta elérni, ma már azonban 5 irodában szinte egész Észak-Kelet-Magyarországon elérhető. A cél nem változott a negyed évszázad alatt, fiataloknak, fiatalokkal, fiatalokért programokat, eseményeket szerveznek. Maguk a programok azonban változtak, ma már inkább olyan rendezvényekre mennek el a diákok, amelyek a fejlődésüket szolgálják, és sportvetélkedőket már nem szerveznek. Az elmúlt 25 évről Bálega Jánost, a Központ Ifjúsági Egyesület stratégiai vezetőjét hallják.
Szerintem a 25 évben, ami nagyon-nagyon fontos és állandó, hogy a 25 év ez az Egyesület a fiatalokért jött létre, és ezt a gondolatot azóta is megőrizte, azóta is fiatalokért, fiataloknak, fiatalok által szolgáltatunk, tevékenykedünk, a fiatalok nem csak célcsoport, hanem aktív szereplői az ifjúsági szervezetnek. A 25 évben szerintem a legnagyobb érték az a fiatalok. Az első sarokpont az Egyesület neve. Valaha az Egyesület 2001-ben városi diák önkormányzatért egyesületként egy baráti társaság összefogásából jött létre, azzal a céllal, hogy az akkori Debrecen Városi Diák Önkormányzatnak szakmai jogi hátteret adjon, ma már Központi Ifjúsági Egyesület néven fut. Ez a váltás, ahonnan indult és ahova jutott, egy nagyon jelentős váltás, hiszen egy helyi, kis, lokális egyesületből ma egy Kelet-Magyarország, szinte Észak-Kelet-Magyarország egészét felülelő nagy ifjúsági egyesület lett. Már Miskolcon, Nyíregyházán, Karcagon, Szolnokon és Debrecenben is ifjúsági irodákat, közösségi tereket működtetünk. Diákbál, koncert, sportprogram, az, ami szegélyezte az utunkat, amikor elindultunk. Ezekből azért már nagyon-nagyon kevés az, ami megmaradt. Az egyesület sokkal inkább tudatosan elmozdult abba az irányba, hogy a fiatalok készségeit, kompetenciáit fejleszik programokkal.
Római kori leletre bukkantak a Herman Otto Múzeum régészei, egy már korábban feltárt ásatás doboza rejtette a kincset. A körülbelül 1700-1800 éves mécses tartó az ókori Rómából maradt fenn. A kétágú bronz erekje feltehetőleg a Rajna vidékéről, a szarmata nép zsákmányaként érkezett hazánkba. A lelet igazi ritkaságnak számít, hiszen eddig csak Kölnben és Svájcban állítottak ki egy-egy hasonló darabot. Németh Attila régészt hallják.
Ez egy viszonylag nagy darab és elég súlyos fémtárgy, zöldes patinával, két kerek véggel rendelkezik, valamint egy nagyobb tartályrésszel. Az alján egy kerek láb tartozik hozzá, és a hátsó részén ott letört egy része. Maga a tárgy 2017-ben került elő, és hát ugye a tudományos feldolgozásban mindig utol kell érnünk magunkat évekkel később, és most került ez a tárgy reflektorfényünkbe. Igazából, amikor előkerült több fémtárgyal együtt egy római korra tehető gödörből, még nem is voltunk benne teljesen biztosak, hogy ez tényleg római kori, annyira jó megmunkálású maga a tárgy, és igazából kellett egy pesti kolléga, Békési Ádámnak a segítsége az, hogy tudjuk ezt a tárgyat azonosítani. Ez a Bükkábrányi bánya mindig tartogat meglepetéseket, néha csak később veszük ugye észre. Több tárgy is előkerült, köztük valószínűleg most már ugye jobban képbe vagyunk római kori kocsi alkatrészek, vastárgyak, bútor alkatrészek, valamint szarmata korra jellemző szűrőpohár készlet is volt ebben a gödörben, amit esetleg kendermag pörkölése is használhattak amúgy. Ugye maga ez a tárgy viszont egészen unikális, nem csak itt nálunk a Szarmata Barbaricum területén, vagy ha ugye csak a római területeket nézzük, a mai Dunántúl területén, Pannonia provincia területén sincs ilyen tárgy tudtommal. Egészen a Rajna vidékig kell menni ahhoz, hogy hasonlókat találjunk.
Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon, március 9-e és 15-e között, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság Kommunikációs Szolgálata a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata a Roadpol Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés részeként Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak viseletét ellenőrzik a rendőrök, írja a közlemény.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhet. Oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden lépni, amibe hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnél. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyeztetnél. És oda kell menni, megölelni.
Az értékek hullámhosszán.
seregen kénnyelve hirdessétek, kellő lótára a citarát vegyeltek, úgy dicsérjétek, több vigasság közt cimbalmot üsseltek, hangos és pengő szerszámtok verjétek, Úr tisztességét ezekben nézzétek, úgy örüljetek. Az egész földön az mi lélek vagyunk, az valami fús leheleti vagyunk. Úrnak ez órán dicséretet mondjunk, minden vigadjunk. Nagy szerencséjét a szent nép ezt mondá, az pogán népet, hogy igen, megrontá. 150. énekben ezt hagyá, mert urát áldá.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Olvasom Istenünk igéjét János evangéliuma 13. részéből a 31-től a 35. verssel bezárólag. Amikor kiment, így szólt Jézus: most dicsőült meg az emberfia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen. Kedves testvéreim, Jézus ezekkel a szavakkal akkor fordul tanítványaihoz, amikor már minden eldőlt. Júdás elment, hogy elárulja őt. A szenvedés útja tehát elkezdődött Jézus számára. Emberileg nézve ez kudarc, a veszteség és a fájdalom pillanata. Jézus mégis úgy kezdi mondandóját: most dicsőült meg az emberfia. Ez meglepő. Hogyan lehet a szenvedés dicsőség? Jézus szemében a kereszt nem veresség, hanem megváltásunk legnagyobb bizonyítéka. Ott mutatkozik meg igazán, ki az Isten. Olyan atya, aki mindent odaad értünk. Még a legdrágábbat is, az ő fiát. A dicsőség nem hatalomban, hanem önfeláldozásban jelenik meg. Önmagát adta értünk. Majd Jézus búcsúzni is kezd a történet szerint, azt mondja: még egy kis ideig veletek vagyok. Tudja, hogy hamarosan elválik tanítványaitól. De nem hagyja őket bizonytalanságban, kétségek közepette, hanem felkészíti őket arra, hogy nélküle kell majd élniük. Nem hagyja őket iránytű nélkül. Ekkor hangzik el az új parancsolat áldott mondata: szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Ti is úgy szeressétek egymást. Ez nem egyszerű felszólítás a kedvességre. Jézus nem azt mondja, hogy legyetek türelmesebbek, vagy legyetek udvariasak. A mérce ő maga. Az ő szeretete az irányadó. A megbocsátó, kitartó, áldozatos szeretet. Olyan, amely nem válogat, nem számolgat, nem vár viszonzást. Tudja, hogy követői nem lesznek tökéletesek, hiszen lesznek vitáik, bukásaik, gyengeségeik, kudarcaik. Ezért készíti fel őket a feladatra. Azt mondja: arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Nem a tudásunkról, nem a teljesítményünkről, nem a vallásos szokásainkról ismernek fel bennünket elsősorban, hanem arról, ahogyan bánunk egymással az ő példaadása nyomán. Ez ma is kihívás. Könnyű szeretni azt, aki kedves hozzánk. De nehéz szeretni azt, aki megbántott, elárult, becsapott, hátat fordított, aki másképp gondolkodik, aki esetleg fáraszt bennünket. Jézus mégis erre hív. Nem a saját erőnkből, hanem az ő erejéből és kegyelméből élve, abban gyökerezve. Amikor Jézus azt mondja, ahogyan én szerettelek titeket, már a keresztre mutat előre. Ott látjuk, milyen messzire megy el értünk. Ha ebből a szeretetből merítünk, akkor válik lehetővé, hogy mi is szeressünk másokat. Ez az ige tehát arra ad felszólítást, hogy újra megvizsgáljuk önmagunkat, kapcsolatainkat. Hogyan beszélek a családommal? Hogyan viszonyulok a testvéreimhez a gyülekezetben? Tudok-e megbocsátani? Tudok-e előzékeny lenni másokkal? Akkor is, ha megbántottak. Tudok-e szolgálni szeretetből, nem kényszerből? Jézus nem tökéletességet vár, hanem odaszánt szívet, odaszánt életet. Olyan életet, amely naponta visszatér hozzá, bekapcsolódik az ő vérkeringésébe. Így legyen. Amen. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus által, Urunk, köszönjük, hogy szerettél minket mindvégig, egészen a keresztig. Köszönjük, hogy a te szereteted nem változik, nem fogy el, és nem függ a mi érdemeinktől. Bocsáss meg, amikor önzőek vagyunk, amikor könnyebben ítélünk, mint megértünk, amikor bezárjuk a szívünket előtted és mások előtt. Taníts minket úgy szeretni, ahogyan te szerettél, és ma is szeretsz. Azzal az alázattal, azzal az odahajló szeretettel. Adj nekünk türelmet, kitartást, alázatot és irgalmat. Segíts, hogy szavaink, tetteink és gondolataink téged tükrözzenek. Töltsd be minket szent lelkeddel, hogy a te szereteted áradjon rajtunk keresztül, családunk, barátaink, embertársaink felé. Hadd legyünk élő bizonyságai annak, hogy hozzád tartozunk, és hogy jó hozzád tartozni. Jézusért, Atyánk, amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Lukácsi Vilma, a keskeny út. Gonosz forgatagban nyíl az ember, Őszintén már gondolkodni sem mer. Az ősi kígyó mérge, bódulat, bántón villódzó képeket mutat, ábrákat, mely jót s rosszat összekavar. Az erőszak nyíltan jut a trónra, nem hallgat senki sem a szelíd szóra. Innen menekülni lenne kedve, de hova? Ha más légkört keresne, egy másik országot, olyan igazat, ahol egyezik a szó és akarat. Lennie kell egy titkos ösvénynek, amelyről tán kevesen beszélnek, de az, aki mégis megtalálta, az már a szoros kaput is látja. Szoros kapuról az ige beszél, amelyet átjár a szent, tiszta szél. Oda már nem hallatszik a lárma, ott, mintha nem is a földön járna, olyan öröm fogja el a lelkeket. Ott már le is rakhatja a terheket, pedig nem lépett át országhatárt. Az élet új dimenzióba vált. Krisztus lábnyoma. Aki benne hisz, tudja, ez az út az életre visz.
Fogadj el Jézusom. Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Habci rakéta a Hókusz-Pókusz szigetekre. Nátha sziget. Egy nagy óceán fölé értek. Nem látszott se az eleje, se a vége. Lebegtek tűnődve, mikor Jenő felkiáltott. Ott egy sziget, ereszkedjünk le! Éppen ideje, morogta Dani. Már kisebbesedett az orrom az állandó tüsszögéstől. Leereszkedtek. Dani egy utolsót tüsszentett, csak úgy rezegtek a bokrok. Egészségedre, mondta egy náthás hang.
Köszönöm,
köszönte meg Dani.
De jó,
mondta a náthás hang.
Neked azt kell mondani, hogy egészségedre. Itt ez a köszönés.
Itt?
De hol vagyunk, és te ki vagy?
Csodálkozott Dani.
A Dáta szigeten vagytok, és én egy szigetlakó vagyok.
Előlépett a szigetlakó.
Hát, elég fura figura volt.
Tulajdonképpen egy hatalmas orr volt.
Egy vibráló, pirosló orr. Dicsvéletlenül egy zsebkettőtök.
Pircsi szótlanul átnyújtotta a zsebkendőjét. Az orr ember ugrált örömében.
Hol egy zsebkendő? Egy tiszta zsebkendő!
Abba hagyta az ugrálást, és nyugodtabban folytatta.
Tudjátok, milyen nagy kicsi zsebkendő a Dáta szigeten? Bár évszázadok óta kifogyott.
Fúj! Húzta el a száját Jenő.
Akkor mibe fújjátok az orrotokat?
Hadd zsebibe! Ez a mi tragédiánk, ezért nem tudunk sose kikeveredni a Dátába. Pcsi!
Egészségedre,
mondta Jenő. És ha megkérhetlek, a zsebkendőbe hapcíz.
Deb, deb! Hogy is de? Ez nagy kics!
A szigetlakó gyorsan eldugta a zsebkendőt.
És akkor hogyan gyógyultok meg?
Kíváncsiskodott Pircsi.
Itt soha senki deb gyógyul meg, itt örökké dátások vagyunk. Aki deb, az egy pillanat alatt megfertőződik. Különleges, gyógyíthatatlan dátával.
Feléjük célzott az orrával, és nagy levegőt vett.
Meneküljünk!
Kapott észbe Jenő.
Futás!
Nyakukba szedték a lábukat, futottak, menekültek. A parton utolérte őket a hatalmas, orkánszerű tüsszentés. Fölemelkedtek a levegőbe, és zúgva elrepültek.
A halász fia, görög népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy halász. Ez a halász nem volt fiatal, 50 éves is elmúlt már, de gyermeke nem volt. Csak halászott és búslakodott egész nap. Ó, bárcsak volna egy gyermekem, akiben örömömet lelhetném, és egy kicsit pihenhetnék is, sóhajtozott szüntelen. Történt egy nap, hogy halászás közben az öreg megszédült a sok erőlködéstől, és a tengerbe esett.
Jaj, bárcsak volna egy fiam!
Kiáltott fel szorult helyzetében. Ekkor előbukkant a tengerből egy gyönyörű sellő, és azt kérdezte az öregtől. Hát neked meg mi bajod, halász, hogy így síránkozol?
Mi bajom is lenne, semmi más, csak hogy telnek az évek, és nekem nincsen gyermekem, hogy vénségemre, a segítségemre legyen, hogy egy kicsit kifújhassam magam, egész nap csak dolgozom.
Adok én neked gyermeket, felelte a sellő, csak hogy mikor 10 éves lesz, visszakérem. A halász rögvest ráállt a dologra, hiszen igen szeretett volna már gyermeket, meg aztán arra gondolt, hogy mire a gyermek 10 éves lesz, a sellő biztosan el is felejti már a kérését. Itt ez az alma, mondta akkor a sellő, fogd, edd meg, s meglásd jövőre, fiút szül neked az asszony. A halász jó ízűen megette az almát, és mire kitelt az év, a felesége fiút szült neki, épp ahogy a sellő megjósolta. Telt, múlt az idő, a gyermek cseperedett, egyre szebb lett, s az apja nagy örömében egészen elfelejtette, amit a sellőnek ígért. Ám egy napon, mikor a halász jó szelet kapott, és kis vitorlásával a nyílt vízre evezett, a habok közt hirtelen felbukkant a sellő, magához ragadta a fiút, és elvitte, egyenesen a tenger mélyére, egy szikla üregébe. A halász elvesztette a fiát, újra egyedül maradt. A Sellő 17 éves koráig magánál tartotta a fiút, akkor kitette a partra, és egy pikkelyt adott neki. Ha szükséged lenne valamire, égesd el ezt a pikkelyt, most pedig menj Isten hírével. Búcsúzott el tőle. A fiú sarkon fordult, és egyenesen hazafelé tartott. Mikor hazaért, a szülei boldogan ölelték keblükre rég elveszett fiúkat. Egy nap elunta magát a fiú, gondolta hát, sétál egyet a gyümölcsösben. Ment, mendegélt, míg egy patak partjára nem ért. Hát látjám, hogy egy dög körül civakodik a vaddisznó, a sas meg egy seregnyi szárnyas hangya. Mikor az állatok a fiút meglátták, így szóltak hozzá. Épp jókor jössz, te legény, oszd szét köztünk ezt a dögöt, mert a végén még megöljük érte egymást. Ugyan, hogy osszam el ezt az egy dögöt ilyen sok állat között? Kérdezte az ifjú. Azt mi nem tudjuk, tégy, ahogy jónak látod, úgy nekünk is jó lesz. Akkor a fiú a csontokat a vaddisznónak, a húst a sasnak, a belsőségeket meg a hangyáknak adta. Jót tett helyébe, jót várj, mondták az állatok, s azzal a vaddisznó egy szőrszálat, a sas meg egy tollat adott neki. Az egyik kis hangya a szárnyát nyújtotta a fiú felé. Hát ezzel meg mit kezdjek? Kérdezte a fiú. Tedd csak el, felelte a hangya. Még hasznodra lehet, mert épp a legkisebb, a legjelentéktelenebb, akit számba se veszel, az fog neked feleséget szerezni. A fiú a kebelébe rejtette a hangyaszárnyat, a vaddisznószőrt, meg a sastotat, és visszatért a falujába. Egy nap így szólt a fiúhoz az apja. Én megöregedtem, fiam, valakinek gondomat kell viselnie, itt az ideje, hogy megházasodjál. A fiúnak azonban egyik lány sem tetszett. Történt aztán egyszer, hogy a király kidoboltatta a faluban, aki a lányát feleségül kéri, három kérdésre kell megfelelnie. Aki a három kérdésre jól megfelel, azé a király kisasszony keze. Ám aki felsül a válasszal, annak fejét veszik. Sorra érkeztek az ifjak leánykérőbe, de senki nem tudta megválaszolni a kérdéseket. Gondolta magában a halász fia, hogy ő is szerencsét próbál. Hiába sírtak, rittak a szülei, hiába féltek, hogy megint elveszítik a gyermeküket, a fiú hajthatatlan volt. Én bizony elmegyek és szerencsét próbálok, áldj meg apám, s nyomban indulok. Apja, anyja végül fájó szívvel áldását adta a fiúra, s az útnak is indult. Néhány nap múlva megérkezett a királyi udvarba. Hát, olyan szép volt a királylány, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. A lány egy tükröt tartott a kezében, és így szólt az ifjúhoz. Menj, amerre látsz, rejtőzz el, és én megtalálok, bárhová bújtál is. Ha holnap estig meglellek, halálfia vagy, de ha nem, akkor a feleséged leszek. A fiú lement a tengerpartra, és elégette a pikkelyt. Abban a szempillantásban megjelent a Sellő. Mit akarsz? Kérdezte a fiútól. Kérlek, bújtass el, de úgy, hogy holnap estig senki rám ne lelhessen. A Sellő akkor fogta a fiút, magával vitte tengeri odújába, s jól elrejtette. A halak az odú bejáratához gyűltek, és úgy sötét lettek ott akár egy hegy. Reggel, mikor a királylány fölébredt, felöltözködött, tükrével kutatni kezdte a hegyeket, de a fiút nem találta. Kereste a föld minden zugában, de nem látta sehol. Kereste a csillagokban is, kereste a tenger fenekén, és akkor egyszer csak megpillantotta a tenger mélyén azt a temérdek halat. Bizonyosan ott rejtőzik a fiú, gondolta magában a lány. Annyit nézte a varázstükröt, hogy egészen beleszédült. Azt remélte, hogy mikor besötétedik, a halak szétszélednek majd, hogy az odójukba menjenek. Így is történt, s akkor a királylány a tengeri Sellő barlangjában megpillantotta a fiút. Meg vagy hát végre. Mosolygott, és azzal szépen nyugovóra tért. Másnap reggel ment a fiú a királylányhoz. Tudom, hogy a tengerben voltál egy Sellőszikla barlangjában, mondta neki a leány. Igen, elcsodálkozott a fiú, hogy felfedezte a búvóhelyét. Jól van, mondta. Holnap is elrejtőzöm, találj meg, ha tudsz. Másnap fogta a tollat, amit a sastól kapott, és megforgatta. Abban a szempillantásban ott termett a sas, és kérdezte.
Miféle bajba keveredtél, te legény? Segíts elrejtőznöm, de úgy, hogy senki emberfia rám ne találhasson. Összesereglettek a sasok, szányra kapták, és Afrikába vitték a fiút. Egy hegy tetején aztán letették, körbeállták, úgy takarták el. Olyan volt a temérdek sas, akár egy vár. Reggel, mikor a királylány felébredt, felöltözködött, aztán fogta a tükröt, s kutatni kezdett. Lássuk csak, tegnap igen elfárasztottál, hadd látom, mára mit eszeltél ki? Keresi a lány a fiút a tengerfenekén. Lesi itt, lesi amott, sehol egy jel. Kémleli az eget, fürkészi a csillagokat, a hegyeket. Hát egyszer csak látja, hogy valahol messze egy seregnyi sas áll egy sziklán. Biztosan ott rejtőzik a fiú, gondolta magában. Csak hogy nappali fénynél nem látott tisztán a sok madártól. Mikor aztán esteledni kezdett, a sasok lassan szétszélettek, és a királylány megpillantotta a piros feszt, a sapkát a fiú fején. Meg vagy hát végre, kiáltotta elpirulva a királylány. Most aztán darabokra szedlek, mert nagyon kifárasztottál. Azzal nyugovóra tért. Reggel, mikor a fiú megjelent a palotában, a királylány mondta neki, tudom, hol voltál, Afrikában jártál, sasok vettek körül. Jól van, bólintott a fiú, elrejtőzöm megint, s ha megtalálsz, fejemet veheted. Nem bánom, rejtőzz el, de holnap bizony mondom, feldarabollak, toppantott a királylány, de nem gondoltam komolyan, amit mondott, hiszen kezdte igencsak megszeretni a fiút. Micsoda fura legény, gondolta, hogy halakkal meg madarakkal rejtőzködik. Másnap a fiú elégette a vaddisznó szőrt is. A vaddisznó egy pocsolyába rejtette a fiút, ráfeküdt, majd fölébe feküdt a többi vaddisznó is. Úgy elrejtették, hogy az orra hegye sem látszott ki. A királylány azonban itt is megtalálta, s mint aki jól végezte dolgát, gondtalanul nyugovóra tért. Reggel a legény nagy vidáman ment a palotába, gondolta a pocsolyába, aztán biztosan nem lelt rá a leány. Na, hol voltam? Kérdezte hegykén. A pocsolyában feküdtél, vaddisznók takartak el. Vágta rá a királylány. No, még az egyszer elrejtőzöm, de ha most megtalálsz, bizony mondom, fejemet veheted. Másnap reggel a fiú elégette a hangya szárnyacskáját. Miféle bajba keveredtél, te legény? Kérdezte a hangya. Rejts el valahová, de úgy, hogy senki emberfia rám ne lelhessen. Tedd a szárnyat a szádba, de vigyázz, ne lenyeld. Ha ügyesen tartod, hangyává változol, akkor mász fel a falra, és bújj el egy repetésben. Mindent úgy tett a fiú, ahogy a hangya meghagyta neki. Hangyává változott, és elbújt a résben. Kereste a királylány mindenütt kereke világon, nem látta sehol. Leste a csillagokat, nézte a hegyeket, de a fiút sehol sem lelte. Egész álló nap kereste, azután pedig csak ült, némán, mozdulatlanul, majd megbolondult, annyit nézte a varázstükröt. Nézte, csak nézte, míg be nem esteledett. Akkor aztán földhöz vágta mérgében, és így kiáltott. Hol rejtőzöl, gyere elő, nem bánom, a feleséged leszek. A fiú előbújt rejtek helyéről, és még aznap feleségül vette a királylányt. Máig is élnek boldogan, ha meg nem haltak.
Gondviselésedet téged áldlak, Uram, te rád bízom magam, te őrizd nyugalmam. Az éjszakában is oltalmazom kezed, és téged dicsérelek reggel, ha felkelek. Amen.
Vagyok, aki megbámul éjjel az égen egy tündöklő csillagot, nézi, hogy ragyog. Az vagyok, kinek szemében most is egy őszinte kócos kis srác ragyog, épp azt mondja, jó vagyok. Néha álmodom, hogy rohanok, futok és szárnyalok, Boldogan táncolok, nevetek, elhiszem azt, hogy én lehetek. Ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán pörén mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem mélyén legbelül, Isten a mondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Én elhiszem, hogy van, aki túllát a felszínen, őt nem érdekli már a kirakat, megmondja nekem az igazat. Hogy ki vagyok én igaz, igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek.
Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
köré rózsát uszigálok, mert ezt teszi egy jó cigány zenét.
Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
Jöjj el, így vélünk, Úristen, segíts meg minket ügyünkben, adj erőt az ellenségen, mely reánk tör, mint szüntelen. Háborgott minket hitünkben.
Bízik ő sokaságában, fegyverében, jó lovában. Elhittem már ő magában, hogy nincsen már e világban, ki megrontsa hatalmában.
Az értenéket könyörgünk, támadj fel most mi mellettünk, emeld fel zászlódat köztünk, viadalmunkban légy velünk, biztos, hogy meg ne rettenjünk.
Bátorítsad mi szívünket, igazgassad fegyverünket, tőlünk el ne vedd eszünket, egyengesed seregünket, rettesd meg ellenségünket.
Nem sokaság a mi erőnk, egyedül te vagy reményünk, noha sokan nem lehetünk, ha te velünk vagy nem félünk, sokat kevesen megverünk.
Ők vívnak uralkodásért, prédáért, ragadományért, mi hitünkért, szent nevedért, özvegyekért és árvákért, megromlott édes hazánkért.
Visszatérvén, jó szerencsénken örülvén adunk hálát, felemelvén szemeinket, és dicsérvén téged mindörökké. Amen.